A 2000-es évek elején kevés magyar zenekar volt annyira meghatározó a klubéletben és a rádiós játszási listákon, mint a Desperado eredeti formációja, amely ötszörös arany és kétszeres platinalemezes magyar popzenei együttes volt. Slágereik, mint a Rajtad múlik, Gyere és álmodj vagy az Ég veled egy generáció zenei emlékezetének részeivé váltak. A csapat ikonikus női hangja Gábor Betti volt, az ő arca a jelenléte járult hozzá a formáció sikeréhez. Azóta már sok minden történt, szétválás, új projekt, személyes és szakmai átalakulások, de egy dolog állandó maradt, Betty hangja és jelenléte a magyar zenei palettán. Mai beszélgetésünk célja, hogy mélyebbre ássunk a múlt emlékeiben, a jelen kihívásaiban és a jövő terveiben. Mai meghívottam tehát Gábor Betty, aki 21 évig volt a Desperado zenekar fronténekesnője. Szeretettel köszöntelek, hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm én is, hogy hívtatok.
Témakörönként fogunk haladni a beszélgetésben, Betty, sorolom, hogy miből választhatsz. 1. Gyerekként zenélni, 2. Desperado, 3. Új kezdetek, és a 4. a média. Melyikkel szeretnéd, hogy kezdjünk?
Hát akkor gyerekkor, kezdjük a gyerekkornál.
Rendben. Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra? Milyen családban nőttél fel? Volt előjele annak, hogy énekesnőként fogsz érvényesülni?
Természetesen volt előjelen, mert az édesapám zenészként dolgozott, amikor én megszülettem, és utána még nagyon-nagyon sokáig csak és kizárólag főállású zenész volt, énekes és dobos, ami szerintem egy elég ritkaság számba menő dolog, de azóta is apukám 70 éves lesz, és még mindig a zenével foglalkozik, szóval elég hamar kiderült, hogy nekem ez a világ ez nagyon tetszik, olyan szinten, hogy már 3 évesen, amikor alig tudtam még beszélni, akkor megkérdezték, hogy Bettike, mi szeretnél lenni, és akkor mondtam, hogy hát énekesnő. És onnantól kezdve ez ilyen szinte kikövezett utam volt, mert a szüleim, mivel látták, hogy ez engem tényleg nagyon érdekel, ők zeneóviba irattak, utána az énekzene tagozatos általános iskolába nyertem felvételt, ott énekkaros voltam végig, majd amikor gimibe kerültem, akkor találtak nekem egy fantasztikus magánénektanárt Nyíregyházán, és én oda jártam magánénektanárhoz, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy ilyen nagyon egyszerűen felépített dolog, de nem igaz, mert nagyon sokat kellett érte dolgozni, és hihetetlen, hogy szerencsének kell ahhoz lenni, hogy a gyerekkori álmok valóra váljanak, vagy a sorsút, vagy bárminek is nevezhetjük. Nekem egy nagyon egyszerű kis gyerekkorom volt, egyedüli gyerekként nőttem fel, rengeteg barátom volt, szóval soha nem voltam magányos, meg mindig kitöltötte a szabadidőmet a zene és az ének gyakorlás, és mindig gyakoroltam a tükör előtt egy spirés dobozzal, hogy hogy leszek én majd nagy énekesnő, és milyen mozdulataim lesznek. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy elég kis szuper zenével teli gyerekkorom volt. Sokszor volt az, hogy apukám otthon mondjuk zongorázott, mert azt is tudott. Mai napig tud, és én meg énekeltem, mert mindig azt mondtam, hogy én belőlem tudni, hogy énekesnő lesz.
Milyen hivatást szerettél volna magadnak, ha nem énekesi pályára lépsz? Volt mondjuk B-opció, esetleg főiskola?
Felvettek a kommunikációs szakra egyébként a főiskolára annó, de én úgy gondoltam, hogy hát igazából nagyon szeretek beszélni, meg nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, és egyszer lennék rádiós műsorvezető, vagy televíziós műsorvezető, de én mindig énekesni akartam lenni, szóval ez volt az első opció, és nem is nagyon gondolkodtam másban. Egyébként elmentem még kozmetikus suliba tanulni, mert mindig azt mondtam, hogy majd szükségem lesz erre a szakmára, mert tudom kell majd sminkelni, mert ha énekesnő leszek, akkor ez milyen jó lesz. Már mindig egy idegenforgalmi sulit is elvégeztem, és azt pedig azért, mert úgy voltam vele, hogy hát mivel énekesnőként sokat fogok utazni, rizsír is, mert nem kell az utakat. Annyira tudatosan csak is kizárólag ezt akartam, hogy nem is nagyon volt más, és milyen érdekes az élet, meg a sors, hogy milyen dolgokat hozott az életembe, hogy azóta pedig 5,5 éve Debrecenben dolgozom rádiós műsorvezetőként is az Egyetem Rádiójában, a Campus Rádióban, úgyhogy ha így nézzük, akkor minden, amit szerettem volna, azt kipróbálhattam.
Szerinted mi a tehetség? Ugye említed azt, hogy sokat tettél azért, hogy énekesnek merd magad nevezni. Az adottság mellé milyen arányban kell társulnia a kemény munkának, illetve a szerencsének?
Szerintem a kemény munka az elengedhetetlen. Ugye hát azért, amikor magánénektanárhoz jártam, azért mondjuk a szüleimnek az nem kevés anyagi befektetésbe is került. Tehát, hogyha mondjuk valaki gyerekként szeretne elérni valamit, és nincs kellő szülői támogatás, szerintem az egy nehezített pálya. Ettől függetlenül meg azt mondom, hogy a szerencse faktor az pedig mindenképpen ott kell, hogy legyen. Valamint én hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, és hogy mindenkinek meg van írva a sorsa. Tudom, hogy ez ilyen nagyon spirituálisan hangzik, de higgyétek el, hogy ez nem ezért van, hanem egyszerűen az élettapasztalatom ezt mutatja, hogy nekem ez egyszerűen hihetetlen, hogy ez így minden úgy, ahogy én szerettem volna, úgy alakult.
Milyen élmények kötnek a Desperado indulásához? Hogyan találtatok egymásra a többiekkel? Ugye te 19 éves voltál akkor.
Hát még nem töltöttem be igen a 20-at, amikor találkoztunk. Te vagy az egyetlen, aki ezt eddig tudta, hogy 19 éves voltam, pedig ez már 25 éve történt. Szóval, hogy nagyon érdekes volt, mert nem én találkoztam velük, hanem közvetett kapcsolat volt az unokatestvérem, találkozott a akkori kerozin frontemberével, az Axellel, és kérdezték, hogy nem tud-e énekelni. Az Adrián mondta, hogy hát ő nem, de van egy unokatestője, aki tud és szeret is, és elcipeltek konkrétan egy ilyen meghallgatásra, amiről én nem is tudtam semmit szinte, mert úgy voltam vele, hogy én eleve nem járok meghallgatásokra, mert majd nekem úgy lesz, ahogy meg van írva. És, de hát elmentem velük persze, és ott ismerkedtem meg a két volt kollégámmal, és hát én nagyon gyorsan történtek az események, úgyhogy igazából ma annyira régen volt, hogy nem is nagyon, annyiszor elmondtam már, hogy minden ilyen pikpak történt, júniusban volt a 20. születésnapom, és rá 5 napra aláírtam, vagy 4 napra az első lemezszerződésemet, és utána megjelent az első nagy lemezünk, és onnantól kezdve meg ilyen hihetetlen gyorsasággal elindultak a dolgok, de hozzáteszem, hogy nem berobbant, mert attól függetlenül, hogy 2000-ben aláírtuk a lemezszerződést, azért nekünk az első nagy siker, 2002-ben érkezett meg a Gyere és Ámulj című nagy lemezünkkel, úgyhogy szerintem azért ez egy szépen felépített és nagyon sok háttérmunkával felrobbanó dolog volt.
Milyen volt akkoriban bekerülni a magyar zenei életbe? Egyáltalán hogyan jutott oda valaki, hogy felfigyeljenek rá? Hogyan lett valakiből sztár vagy énekes? Ugye régen ez nehezített pálya volt.
Mert akkoriban nagy kiadók voltak, azok uralták az egész piacot, és hogyha be tudták kerülni egy nagy kiadóhoz, akkoriban volt a nagy BMG, ami egyébként már nincs is Magyarországon. Ők például a Kerozin együttesen keresztül találkoztak egyáltalán a Desperadoval, tehát hogy te, ha házaltál, is kellett egy kapcsolat, egy külső kapcsolat szerintem mindenképpen, akik bevittek a kiadóhoz, ajánlással vittek be. És hogyha már bekerültél, és aláírtad a lemezszerződést, akkor viszont szinte 95% esélye volt annak, hogy sikeres leszel, mert az akkori nagy kiadóknak nagyon jó kapcsolatok volt a kereskedelmi televíziókkal, a kereskedelmi rádiókkal, akkor indult meg ez az egész őrület, és nem volt egyszerű, mert azért egy vidéki együttesként menni, azért Debrecen mindig egy nehezített pálya volt, mert ugye mi itt éltünk akkor is, és én mai napig itt élek ebben a városban, azért ez egy, mindig mindenki rosszul volt, hogy úristen, Budapest 250 kilométer, hogy bírjátok? Hát mondtam, hogy ez nem a világ végén van, szóval most el kéne menni Marosvásárhelyre, vagy Csíkszeredába, az kicsit messzebb lenne. Szóval, hogy azért nehéz volt, de mégis valahogy olyan egyszerűbbnek tűnt, és olyan egyértelműbbnek tűnt az, hogyha te már bekerültél egy lemezkiadóhoz, elejtted a lemezszerződésedet, akkor szinte garantált volt az, hogy országosan ismert leszel.
Többször említed a lemezszerződést. Koromból kiindulva kérlek, mondd el, hogy ez pontosan mit jelent, hogyan kell elképzelni. Ha jól tudom, ma már a lemezkiadókkal történő közös projektek teljesen átalakultak, másképp működik ez a rendszer. Akkoriban ugye CD-k és kazetták voltak, még nem igazán létezett a mai közösségi média, illetve a különböző zenés platformok.
Sőt, semmilyen szinten nem létezett, mert 2000-ről beszélünk. Hát úgy volt, hogy ha aláírta egy több évre szóló szerződést, akkor az azt jelentette, hogy neked biztosítanod kellett azt, hogy adott időpontban leadsz egy hangzó anyagot, amit ők meg fognak jelentetni kazettán és CD-n, és külön meg volt az is szabva, hogy hány darabot fognak ebből készíteni, a különböző marketing költségek, az, hogy videóklipre mennyit fognak áldozni, szóval ezt nem tudjátok már elképzelni, akik sokkal fiatalabbak, mert őszinte leszek már, nekem is elő kéne bányásznom ezeket a dolgokat, hogy biztosan emlékezek rá, de ott azért voltak kötelezettségeink, és igen, elég erősen be is voltak ezek tartatva, mert hogy azért a művészemberekről tudni kell, hogy ez nem úgy működik, hogy pitfak megírsz egy dalt, és akkor június 10-ére le kell adnod, és akkor nem biztos, hogy be tudod tartani, mert akkor még mindig szeretnél rajta finomítani. Na most ez azért volt kicsit jobb, hogyha ilyen erős keretek közé volt szorítva az ember, mert akkor tudtira, hogy le kellett adnia, és addigra el kellett vele készülni. Szóval, hogy ilyen arra volt az egész jó, hogy így szabályok szerint kellett csinálni, és ezért így volt egy bizonyos időintervallum, amin belül meg kellett csinálnod ezeket a dolgokat. Szóval egy ilyen érdekes dolog volt. Ma már sokkal szabadabb az egész, és a mai fiatalok ezt szerintem el se tudják képzelni.
Nem lehet egy klasszikus értelembe vett munkahelynek nevezni azt, hogy valaki énekesnő. Nem féltél soha a bukástól, vagy attól, hogy hirtelen kicsúszik a talaj a lábad alól?
Nem. Őszinte leszek, egyáltalán nem. Tudom, hogy ez egy ingoványos talaj, de én ebben soha nem gondoltam bele. Tehát, hogy én nem... Nem. A válaszom határozottan nem. Tehát, hogy ha ez már eszedbe jutott, már szerintem az vége rossz. Tehát, hogyha most ezen töröd magad, hogy jaj, úristen, mi lesz, ha majd egyszer földbe áll, és volt régen megkérdezték, hogy meddig szeretnék énekesnőként dolgozni, és azt mondtam, hogy amíg élek, senki nem hitt ebben az egészben. Én maximálisan hittem abban, hogy én énekesnőként szeretnék élni, abban nem voltam biztos, hogy végig a Desperado kötelékében, és milyen érdekes, hogy a Covid meg is hozta ezt a döntésemet, hogy ebből kilépek, és a Josh-sal közösen a Josh és Betty formációt fogom létrehozni, ami nem én hozom létre, hanem igazából közösen, ketten egy új dolgot csinálunk, ami egyértelműen nem feltétlenül csak és kizárólag új, hanem egy Josh és Jutta és Desperado dalok keverékéből összeállított közös műsort kezdtük el csinálni, ami viszont abból a szempontból meg merész vállalkozás volt, mert abban se hitt senki, csak mi hittünk benne, és milyen érdekes, hogy én, amiben hiszek, az nem azért, mert én akkora jövendőmondó vagyok, de azért, ha valamiben hiszel, és azt hittel csinálod, és szeretettel, és energiával, és mindent belehet, akkor annak egyszerűen működnie kell. Úgyhogy én őszintén megmondom, hogy soha nem jutott az eszembe, hogy úristen, ez nem egy átlagos munkahely, bár ezzel teljesen tisztában vagyok. Azt viszont tudtam, hogy ha az ember szeretettel csinálja, odaadással, hittel, akkor figyelj, ha most bemész egy gyárba dolgozni, ott sem biztos, hogy örök életedre ott fogsz dolgozni. Tehát most ez már a mai világban nem nyugdíjas állások vannak, vagy legalábbis én nem nagyon látok ilyet a környezetemben. Úgyhogy szerintem nem kell erre a szakmára sem úgy gondolni, mintha ez egy ilyen ingoványos talaj lenne, vagy nem egy biztos dolog. Hát ha most belegondolunk abba, hogy én 25 éve énekesnőként dolgozom, akkor már nem egy rossz munkaviszony, na, akárhogy nézzük.
Milyen volt akkoriban a 2000-es évek elején a siker hirtelen intenzitása? Hogyan kezelted ezt fiatalon?
Hát 20 évesen, amikor aláírtuk a szerződést, akkor, meg hogy csak ide tudok visszakanyarodni, akkor azért egy fél év csodálatos elszállás és elrepülés volt. Szóval hát így a nagyképviségnek minden szegletét megjártam, mint ahogy egyébként mindenki megjárja, csak valaki tagadja, valaki bevallja. Én őszintén bevallom, hogy igen, hihetetlenül elájultam magamtól, azt gondoltam, hogy enyém a világ, aztán természetesen az élet úgy alakította, hogy volt egy nagyon durva autóbalesetünk, és az úgy visszazökkentett a normál kerékvágásba és a normál életbe, úgyhogy nekem egy fél év tombolás volt, amikor 20 évesen, mondom így, elkezdtem élni az álmaimat, de aztán visszatértem a saját önmagamhoz és az igazi énemhez, és onnantól kezdve pedig úgy fogtam fel ezt az egészet, hogy igen, nagyon örülök neki, hogy azt tehetem, amit mindig is szerettem volna, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon kemény munka, és tudom, hogy sokan nem tartják annak, de én mindig azt mondom, hogy ha ezt valaki kipróbálja, akkor rájön, hogy azért ez nem feltétlenül egy ilyen kis habos-babos álomsztori, hanem azért itt kőkeményen oda kell tenned magad. Mindig meg kell felelni, mindig jól kell kinézni, mindig a legjobb arcodat kell mutatni, akkor is, hogyha a háttérben leszakadt az ég. Szóval, hogy azért itt vannak dolgok, amiket egy előadó művésznek igenis kőkeményen be kell tartania.
Hogyan fogadták a sikeredet a barátaid, mondjuk, vagy a családod? Mi volt a reakció?
Nagyon büszkék voltak rám, és azóta is nagyon büszkék rám. A szüleim, mondom, végig támogattak gyerekkoromtól kezdve, hogy ezt az álmomat valósítsam meg. Soha semmilyen ellentétbe vagy ellenállásban nem ütköztem. Végig támogatták és fogták a kezemet, és a... Hát azért a barátokban persze volt változás, de van egy gyerekkori barátnőm, akivel 6 éves korom óta barátnők vagyunk, és őnek is nagyon természetes volt az, hogy én ezzel elkezdtem foglalkozni. Nagyon, már nincs annyi barátom, mint régen volt, de szerintem ez egy teljesen normális szelektálás. Az ember átgondolja, hogy ki az, akivel valóban mély a kapcsolata, ki az, akivel csak felszínes, ki az, aki csak érdekből barát, mert egyébként meg nem feltétlenül volt ez mindig egy sikersztori, tehát azért a 25 év alatt azért voltak ebben olyan laposabb időszakok, voltak benne kevésbé sikeres időszakok, és igen, voltak olyan dalok, amik nem jöttek be, voltak, amik hangos, zajos sikerrel jártak, de hát szerintem ez így van jól. Szóval, ha azt nézzük, a családom és a barátaim, mondom, az a kevés, ami megmaradt, azok itt vannak mellettem mai napig, de szerintem ez így van jól.
Mi volt számodra a legnagyobb kihívás a zenekar első éveiben?
Hát az, hogy 2-9 évvel idősebb férfival dolgoztam együtt, és folyamatosan bizonyítanom kellett azt, hogy kőkemény melós nő vagyok, és az, hogy egy olyan együttesben kellett folyamatosan fronton tartani magam, hogy ne lehessen elnyomni. És azért ez nem feltétlenül sikerült mindig, de hát tudod, az ember már csak megpróbál egy év után jól emlékezni.
Mi vezetett végül ahhoz, hogy 21 év után elhagyd a csapatot? Nehéz döntés volt?
Nem volt abból a szempontból nehéz döntés, mert ott volt egy Covid, ami 8 hónapig arra kényszerített mindannyiunkat, hogy otthon üljünk, és szerintem nagyon sok mindenkinek megváltozott az élete, vagy pozitív, vagy negatív irányban. Nekem volt időm átgondolni azt, hogy 8 hónap alatt, hogy nekem mennyi olyan dolog volt az alatt a 21 év alatt, amire már nincs szükségem, vagy mi az, amit már nem szeretnék, és mi az, amit másként kellene csinálnom, mert hogy még én azért nem éreztem azt, hogy itt a vége fuss el véle, és akkor megértünk nagy slágereket, megénekeltem nagy slágereket, és akkor innentől kezdve csak és kizárólag ezeket a dalokat akarom énekelni, hanem szerettem volna mindig újdonságot csinálni, és őszinte leszek, hogy a Josh-sal való találkozásunk sem hiszem, hogy egy véletlen volt, hanem arra inspirált minket, hogy ne álljunk meg attól függetlenül, hogy 40 évesek lettünk, hanem hogy még dolgozzunk, még csináljunk új dalokat, még kell a lendület. Hát rengeteg olyan zenekar van, akik már 30-35 éve fennállnak, és most is készítenek új lemez, új dalokat. Nem feltétlenül azért, mert hogy mindenképpen rádiós slágereket akarnak csúnya szóval élve gyártani, hanem a kis kreativitás, meg ami benned van érzések, és saját magad miatt is, nekem erre szükségem volt, és ezt már nem találtam meg a volt kollégáimban. Hát 8 hónap alatt a Covid idő alatt nem sikerült, és hát én már ez idő alatt teljes mértékben átértékeltem azt, hogy nekem a fájópontok kicsit több, a serpe több van a mérleg nyelve, és elborult abba az irányba, ahol már sokkal több volt a rossz, mint a jó, és szerintem ilyenkor egyszerűen lépni kell az embernek, mert nem szabad bennem maradni egy olyan dologban, amivel nem érzi jól magát.
Sikerült valamennyire békésen elválni, hogy érzed?
Nem, ez egy csúnya, nagyon ronda és hosszantartó válási procedúra, aminek még most sincs vége, szóval, hogyha őszinte akarok lenni, akkor ez olyan, mintha egy soha véget nem érő válási dolog lenne, holott én 4 éve nem beszéltem már velük, lassan 4 éve, de nincs szép sztorim, nem tudok ezzel kapcsolatban semmilyen romantikus leányregényt elmesélni nektek. Ugye rengeteg kommentet kaptam annak idején is, hogy miért nem vagyok hálás, miért kell elmondani. De tudod, azért, hogy ha elmondod, hogy mi volt a baj, az a baj, ha nem mondod el, az a baj. Tehát hogy itt a közösségnek nem kell mindig mindent tudnia, de azért azt lehet tudnotok mindenkinek, hogy nem váltunk el szépen, és voltak olyan dolgok, amiket nem, szerintem egyik oldalon sem intéztünk jól, és nem azért, mert most én önkritikát akarok gyakorolni, de szerintem le kellett volna normálisan ülni, megbeszélni a dolgokat. Én hajlandó voltam rá, az Olnai hajlandó volt rá, a harmadik fél nem volt rá hajlandó, és már itt a probléma, amikor már hárman vannak egy együttesben, hogy tudod, mindig széthúzás van, szóval ez nem egy egyszerű dolog. Nem váltunk el szépen, őszinte leszek, de hát ez van, most ezzel már nem lehet mit csinálni, ez már elment.
Miben más a Josh-sal való formáció, mint a Desperado? Milyen zenei vagy emberi tanulságokat hozott neked?
Hát rengeteget tanultam a 21 év során, hogy ne csináljam, és hogyan csináljam. Tehát azért a közös megbeszélés mindenek fölött, és azért nem három emberről beszél, tehát eleve ő van, meg én vagyok, és akkor vannak dolgok, amiket mi egyeztetünk. Tehát, hogy itt azért szerintem az egyik legfontosabb az, hogyha valami nem úgy sikerül, vagy más az elképzelésünk, akkor azt beszéljük meg, és ne söpörjük a szőnyeg alá, mert szerintem azért itt mondom, mint egy rossz házasságban vagy, és akkor nem beszéltek meg a pároddal semmit, aztán a végén kipukkan a lufi, és akkor szépen csúnyán elváltok. Na, szóval, hogy erre csak ezt tudom mondani. Nem hallgattam meg semmit, mert igazán nincs mit meghallgatnom, nincs új anyag, nincs semmi, amit meghallgathatnék. Nekik legalább van mit hallgatniuk, mert a Josh-sal azóta folyamatosan csinálunk új dolgokat, ráadásul egy titkot elárulok, ami már nem is annyira titok, hogy már az új dalt fel is énekeltem, Úgyhogy éppen a videóklip forgatás körül forognak most a gondolataink, hogy hol forgassunk és kikkel dolgozzunk. Én azt gondolom, hogy ezzel a 4 év alatt mi Josh-sal bebizonyítottuk azt, hogy bár bennünk soha senki nem hitt, mert azt gondolták, hogy két erős személyiség az nem tud együtt dolgozni, de az új dolgokat mi folyamatosan hoztuk, és mondhatom azt, hogy meglehetősen nagy sikerekkel. Hát, hogyha csak a Te csak játszol velemet nézed, ha jól tudom, 3,5 millió fölött van a megtekintése, a Deltával közös dalunknak 5,5 millió fölött van a megtekintése. Én és Josh is azt gondolja, hogy eredményekkel lehet sikert elérni. Hogy miben másabb? Hát abban teljesen más, hogy ugyanúgy énekelek Desperado dalokat, mert hát azért, hogy te is mondtad, én ennek az együttesnek a frontembere voltam. Az én hangomon ismerték meg az emberek ezeket a dalokat, és hozzáteszem, hogy az összes dalt úgy készítettük, hogy hárman voltunk a stúdióban, Moszi a férjem, Zolnai, aki meg a dalszövegeket írta, és én, aki belevitte szívét, lelkét, mindenét, azért, mert én most is úgy emlékszem ezekre a dalokra, és úgy adom elő ezeket a dalokat, ahogy annak idején éreztem a stúdióban. Szóval nekünk ez egy hármas dolog volt, és nem az a három ember írta a dalokat, akik a színpadon voltak, hanem a férjem volt folyamatosan ott, aki a háttérben dolgozott. Úgyhogy ez egy ilyen közös projektünk volt. A Josh-os út a dalokat pedig Josh írta, szóval innentől kezdve azok az ő dalai, azt ő is akarta előadni, ő nagyon sokáig dolgozott ugye szólóban egyedül. Annyi, hogy most már a fellépéseken nekem is van részem ezekben a dalokban, de én soha nem akarnám Juttától elvenni ezt a dicsőséget, hogy ezek a dalok az ő hangján lettek ismertek, azok hozzáköthetőek. Én a saját kis egyéniségemet beviszem, de én soha senkire nem akartam hasonlítani, és ezután sem akarok.
A közönség hogyan fogadta ezt az új hangzást, ezt az új formációt?
Szerencsére nagyon pozitívak voltak a reakciók. Jó, hát biztos volt olyan, akinek nem tetszett, mert mondom, azért kaptam olyan kommenteket, hogy miért kellett kiszállnom, miért kellett ott hagynom, miért kell Josh-sal együtt dolgoznom. De hát könyörgöm, ez olyan dolog, hogy ezt csak mi tudjuk, hogy miért működik, hogy miért jó, hogy miért vagyunk. Mi azért vagyunk ilyen lelkesek egyébként, mert szeretjük csinálni azt, amit csinálunk, és őszintén hiszünk abban, hogy ez a Josh és Betty formáció hosszú távon fenntartható, szórakoztatni szeretnénk a közönséget, úgyhogy szerintem, aki eljön egy Josh és Betty buliba, az tényleg azt kapja, hogy két olyan embert lát a színpadon, plusz a zenészeinket, mert azért őket se felejtsük el, hogy jönnek azért velünk, mert hogy élőben szoktuk szinte 99%-ban csak a nagyobb ilyen retrofesztiválokon, ahol nincs átszerelésre elmenni ketten. Szóval, hogy olyan hangulatot fognak kapni, ami... Tehát nem vettétek észre rajtam szerintem azt, hogyha mondjuk én nem éreztem jól magam a volt együttesemben, De azért én tudom, hogy mit játszottak le bennem nagyon-nagyon sokszor az utolsó időkben. És én ezt nem szeretném még egyszer megélni, úgyhogy én szerintem addig kell ezt a dolgot csinálni, amíg az ember jól érzi magát, és hiteles, és szerintem ezt az emberek látják azért, hogy a többség, hogy mi az, amit te igazán szeretsz csinálni. És én mondjuk a zenét mindig is szerettem, mindig is fogom szeretni, szóval ez az egy dolog, ami biztos és állandó.
Nem volt olyan időszak, amikor el akartál távolodni teljesen a zenétől, ugye említed ezt a keserű szájízzel átitatott időszakot?
Isten őriz, hát akkor nem lehet, tehát ez nem ilyen. Ezt nem lehet letenni. Nekem a színpad az életem, és az emberekkel való kommunikáció, tehát nem tudom elmondani, és az a baj, hogy tudom, hogy olyan furán hangzik, és nem is biztos, hogy sokan elhiszik, de az, amikor az ember a színpadon van, és az energiák áramlanak a közönség felől, én is adok nekik, és ezt visszakapod, ezt utána semmivel nem tudod pótolni. Legalábbis én biztosan nem tudom semmivel sem pótolni, szóval nekem soha nem jutott az eszembe, hogy nem ezzel akarok foglalkozni. Nem volt olyan, hogy belefáradtam annyira, hogy már elegem van az egészből, és nem... Azt tudom, hogy abból volt elegem, amiben voltam, és abból akartam kiszállni, de nem úgy, hogy egy teljesen átlagos hétköznapi életet éljek, hanem én ugyanúgy vártam arra, hogy énekesnőként, csapatban dolgozva, tehát azt azért szeretném leszögezni, hogy bárki is bármit gondol, én mindig csapatjátékos voltam, szóval érdekes módon nekem nagyon sokszor megkérdezték, hogy miért nem szóló karrierbe kezdtem. Hát azért nem, mert én csapatjátékos vagyok, tehát én nagyon szeretek együtt dolgozni olyan emberekkel, akik ugyanúgy szeretnek színpadon lenni. Úgyhogy nekem a Josh és Betty formáció ezért is nagyon fontos, mert azok az emberek, akik ott vannak a színpadon, mindannyian nagyon szeretnek zenélni, és ezt közönséggel foglalkozni.
Hogyan látod a mai magyar zeneipart összevetve azzal az időszakkal, amikor te kezdted a pályád?
Hú, hát ez nagyon fura kérdés, mert hiába dolgozom egy rádióban, és hiába kellene ismernem az összes mai magyar ismert előadót, őszinte leszek, borzasztóan rossz vagyok ebben a dologban, mert nem tudom megjegyezni már a sok-sok-sok előadónak a nevét sem. Van egy-két dal, ami megragad, van egy-két tehetséges zenész, énekesnő, akik nagyon tetszenek, de alapvetően nagyon az online tér miatt szerintem hihetetlenül felhígult az egész, ami nem feltétlenül rossz, de biztos vagyok benne, hogy ahhoz kimagaslóan furcsának, vagy másnak kell lenned, vagy kimagaslóan jónak kell lenned, hogy belőled lehessen egy 20 év múlva is ismert ember, és 20 év múlva is tud azt csinálni, amit most jelenleg. Szóval nem tudom, lehet, hogy nehezebb, de az is lehet, hogy bizonyos fronton meg könnyebb. De felgyorsult a világ, ma már sokkal gyorsabban kell ezeknek a fiatalabb előadóknak, vagy fiatal előadóknak hozni ki az új dalokat, mert erre van igény, mert hiába kapják fel, egy hónap múlva már más van a helyén.
Látsz olyan zenei irányokat vagy műfajokat, amelyek szerinted alul értékeltek, ma pedig érdemes lenne több figyelmet kapniuk?
Szerintem ez egy olyan dolog, ami mindig változik. Szóval nincs ilyen, hogy most erre figyeljünk, mert ha most belegondolsz abba, hogy mondjuk volt egy időszak, amikor a rock volt nagyon előtolva, volt, amikor a dance, volt, amikor a pop, most egy csomószor a hip-hopot hallod, valamikor a rap volt, szóval, hogy... Szerintem ez egy folyamatosan változó dolog, most éppen mi a trend, mi a divat, szóval nem hiszem, hogy ezt kellene erőltetni, ezt egyszerűen a zenei világ, vagy a világ hozza elő, hogy mi az, ami most éppen divat. Szóval mi az, amit érdemes hallgatni. Most mondhatom, hogy hallgassunk musicaleket, meg operetteket, de hát na, szóval annak is megvan a saját maga közönsége, és nem feltétlenül kell mindenkinek mondjuk mainstream előadókat hallgatnia. De nem feltétlenül gondolom azt, hogy minden alternatívnak mainstreamre még kellene válnia. Szóval ez egy ilyen furcsa és összetett dolog.
Ugye amellett, hogy énekelsz és hétvégente óriási bulikat tartotok, de közben rádiós műsorvezető, vagyis televízióban is dolgozol. Hogyan jött az életedbe a rádiózás és a televízió?
A televíziót azt ott hagytam, mert egyszerűen már nem bírtam energiával. Tehát, hogy ez egy rövid kirándulás volt, mert egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy egy popóval nem lehet megölni három lovat is, szóval az már egy kicsit így sok volt, mert közben háziasszony vagyok, családanya vagyok, szóval, és mindent is csinálok. Tudom, hogy sok az energiám, és mindenkitől azt kapom, hogy mennyire tele vagyok energiával, de ezért néha én is nem merülök. Úgyhogy maradt a rádiózás a hétköznapokban, és hétvégente a fellépés. A rádiózás az azért nagyon jó, mert 5,5 éve itt vagyok, egy szuper csapattal tudok együtt dolgozni, örömmel jövök be, és amíg örömmel jövök be a rádióba, addig én ezt fogom is csinálni, mert miért ne. Nagyon toleránsak azzal kapcsolatban, ők tudták az első pillanatok kezdve, hogy nekem az éneklés az első helyen van, és ezzel senkit nem bántok meg, mert ők is tudják, tehát ez abszolút egy tiszta dolog. A Covid idején nagyon jó volt, hogy volt nekem a rádió, mert szerintem különben megőrültem volna otthon ülve, holott tudom jól, hogy mennyire jó otthon lenni, de az olyan pörgős emberek, mint én, azoknak nagyon hiányzik az, hogy más inger is érje, mint az otthoni dolgok. Igen, hétfőtől csütörtökig élőben vezetjük ezt a műsort, a délutáni sávot csináljuk itt az FM90 Campus Rádióban, és én hétvégén beülök az autóba, és Josh és Betty formációval járjuk az országot, és nekem így kerek, és nekem így egész, és nem is nagyon tudnám az életemet másként elképzelni, szóval, ha most engem kiraknának egy lakatra a szigetre, és azt mondanák, hogy pihenjen nyugodtan egy fél évet, hát szerintem egy hónap után jönni kéne értem, mert lehet, hogy bekattannék. Szóval nem tudom, ez egy ilyen fura dolog. Vannak emberek, akik kényelmesen tudnak élni, nem akarnak mondjuk dolgozni, vagy jól el vannak a saját maguk kis világában. Hát őszinte leszek, hogy nekem az kevés lenne. Én nekem ilyen ez a természetes viszonyom a dologhoz, de hozzáteszem, hogy mióta Josh-sal dolgozom együtt, most már tényleg több mint 4 éve, mert azért Covid alatt elkezdtünk együtt dolgozni, azóta sokkal durvábban felpörögtek a dolgok, és sokkal-sokkal többet aktívkodok, vagy sokkal több a... Nem is tudom, addig egy ilyen nagyon kényelmes életet éltem, amíg nem vele dolgoztam, és innentől kezdve meg arra jöttem rá, hogy egyébként rövid az élet ahhoz, hogy otthon várjam, hogy a sült galamba számba repüljön, szóval mindenért tenni kell, mindenért dolgozni kell, és én szeretnék úgy legalább úgy mindenre rálátni, és tanulni, mert ezt a szakmát egyébként az énekesnői dolgot is nem olyan, hogy csak felállsz a színpadra, és lenyomod a műsort, és vége van, hanem egy folyamatos tanulás a háttér dolgokkal, a social media dolgokkal kapcsolatban is, mert azért attól függetlenül, hogy mi már 20, vagy én mondjuk már 25 év állok a színpadon, ezeket a dolgokat is csinálnunk kell, ami nem feltétlenül a kedvencem, de hozzátartozik ma már.
Milyen álmaid vannak még, amelyeket szeretnél megvalósítani, akár a zenében, akár azon kívül?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, mert igazán nem is szoktam ebből belegondolni, mert hogy nekem jó így, ahogy most így, nekem ez így van, tehát hogy nekem ez a kellően le van kötve az összes energiám, én azt szeretem, ha sűrűn csörög a telefonom, azt szeretem, hogyha mennem kell, azt szeretem, hogyha hétvégente akár több ezer kilométer megy bele az autóba, mert akkor érzem azt igazán, hogy élek. Azt szeretném, hogy a lányomból boldog ember legyen, és azt csinálja majd ő is, amit szeret, bár ő is abszolút a zenei vonalon képzeli el magát, szóval ő 16 éves a lányom, és alapvetően azt szeretném, hogy ő érezze majd jól magát. Ezen kívül pedig az, hogy én, amit gyerekkoromban megálmodtam, azt én akár tényleg, ahogy látom a Kordáékat is, nekem az egy nagyon jó kiindulási pont, vagy a Csepregi Évát, vagy a Kovács Katit, hogy csak a legnagyobbakat említsem, hogy igenis, akár ezt nagyon-nagyon-nagyon sokáig lehet úgy csinálni, hogy az ember szereti, és élvezi azt, amit csinál. Úgyhogy én egy formációban, én Josh és Betty formációt szeretném nagyon-nagyon sokáig még látni a színpadon, úgyhogy én is aktív részese vagyok ennek az egésznek, és hogy boldogan állunk a színpadon, és ne az legyen, hogy ugyan a közönség azt látja, hogy minden rendben, de mondjuk háttérben meg már régen rosszak a dolgok. Mert hogy azért ez a múltamban azért jellemző volt.
Gábor, Betty, hát legyen így, sok sikert kívánok neked a továbbiakban is, kitartást, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, Sista.